Halló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Furis Rita énekesnővel, a Magyar Hajnal Énekstúdió tanárával Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor, Tamás Falvi Hanna vagyok, és velünk van itt a stúdióban Furis Rita, énekesnő, a Magyar Hajnal Énekstúdiónak a tanára. Köszöntelek itt, Rita.
Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
6 évesen kezdtél el zongorázni és hegedülni, majd zenetanári szakra jártál, és ott szereztél diplomát. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Mit jelentett számodra a zene fiatalon?
Igen, a zene fiatalon is már gyakorlatilag kitette az életem nagy részét, mert bár a szüleim és egyáltalán egyik felmenőm sem volt szoros kapcsolatban a zenével, a nővéremet viszont egy zenei általánosba iratták, és a kezébe nyomtak egy hegedűt, az nagyon jól állt neki, már hogy jól passzolt kéz minden, és valahogy ő már teljes vászélességgel ebbe bele tette magát, és hát adta magát akkor az én jövőm is, tehát predesztinálva voltam arra gyakorlatilag, hogy akkor is abban a suliba kezdek, és jött a zongora, a hegedű, jött a kóruséneklés, a furulya zenekar, furulya táborok, szóval a kisgyerekkoromtól ez így tényleg az életem részévé vált, de még nem nagyon tudtam, hogy igazából mit kezdjek vele. Tehát azt azért nem tudtam megfogalmazni 4.-5. osztályban, hogy én zongoratanár szeretnék lenni, de később, aztán 7. osztályos környékén az életemnek úgy döntöttem, hogy jó, akkor vegyük komolyan, és iratkozzunk be egy konziba, vagy legalábbis próbáljuk meg a felvételit. És mivel én akkor vidéki voltam, Miskolcon éltünk a szüleimmel, a miskolci konzi is nagyon jó, de a budapesti Bartók konzi még jobb volt, és mind a két helyre felvételiztem, úgyhogy mivel felvettek a budapestire, is ott folytattam aztán a középsulit.
Milyen volt oda megérkezni? Ott már tudtad, hogy ez a jövődnek is a része lesz, és hogy ezzel sorsod van, feladatod, vagy ez csak később derült ki, később rajzolódott ki?
A sors és feladat része az később rajzolódott ki, majd arra mindjárt mondok is egy kis példát, de azt már tudtam ott is, hogy valami nagyon komoly dologba kezdtem. Érdekes, hogy azóta eltelt azért jó 10 év, tehát már jó pár 10 év. Érdekes, hogy a legnagyobb lányom is most konzis, és azt látom, hogy amikor mi konziba kerültünk, akkor még sokkal szűkebb volt az a mesdje, amit ez kivájt magának. Tehát oké, onnan is lett aztán orvos, és nem tudom, mással foglalkozó osztálytárs is, ez a ritkábbik, de most már azért a konziban való járás még nem jelenti azt, hogy te a zene mellett vokszolsz véglegesen. Akkor még úgy érzem, hogy nagyon ezt jelentette, tehát nagyon komolyan vettem. Budapestre följönni egyébként azért nem volt már annyira nagyon nehéz, mert a nővérem előttem járt ebben is, és ő már 2 éve akkor ezeket a patokat koptatta. A kollégiumba is úgy kerültem már be, mint egy nővérkének a húgicája, aki megérkezett a Nagy Budapestre, úgyhogy neki minden nehezebb volt. Ő végül aztán brács művész lett, most is aktív brácsás zenekarokban, különböző zenekarokban. De a lényeg az, hogy ő törte nekem az utat, szóval egyszerűbb dolgom volt sokkal, mint neki.
Akkor igazából nem is hiányzott Miskolc, jó volt így felfedezni a fővárost?
Mindig egy váltás, egy újrakezdés, az egy törés is az ember életében, mert ott hagyja a régit, az általános iskolai osztálytársakat, ne beszélve a szüleiről, ami tényleg nagy váltás volt, de annyival kecsegtetőbb volt a nagy főváros nyüzsgése és az élet, amiben belecsöppentem, hogy nem hagyott rajtam könnyeket, úgymond, szóval élveztem azért alapvetően ezt.
Említetted a nővéredet, hogy ő brácsás, és te is ugye zongorázni, hegedülni is tudsz, énekelsz is. Szoktatok esetleg együtt zenélni? Ugye tudom, hogy a családotoknak is van egy Furis Five című zenekar, erre majd a későbbiekben Igen. Szeretnék jobban kitérni. Most így még a fiatalkorodban, hogy akkor zenéltetek együtt?
Nagyon régen, amíg az általános iskolai időkben igen, de ahogy a konzi főiskolai egyetem évek jöttek, annyira meg volt mindenkinek a saját maga útja, meg a kis kamara partnerei, hogy sajnos nem tudtunk ilyen meccést találni. Persze most is előfordulhatna, hogy egy karácsonyi együttlét alatt mondjuk előkapja brácsát, és én zongorázom, de valahogy neki is több gyerek, nálunk is, kicsit ez elmaradozott, de egyébként, a most, hogy mondod, nem biztos, hogy nem fogjuk feleleveníteni ezt a részét, mert ez nagyon izgalmas és jó dolog.
Voltak esetleg nehézségek, kihívások itt, amikor itt voltál a nagyvárosban, ugye igazából a szüleid nélkül, hogy valamiképpen egyedül érezted magad?
Egyedül nem éreztem magam, mert a kollégiumi szobában 10-en laktunk, szóval sose voltam egyedül gyakorlatilag. De nyilván nehéz is. Egyrészt itt majd azért az életútban kiderül az is, hogy hát megmaradni jónak úgymond, mert emlékszem, hogy az én szüleim ilyen jóravaló katolikus család gyerekként álltak és úgy neveltek bennünket, és azért belecsöppenni a budapesti forgatagba azért jelent kihívásokat, szóval, és nyilván nem csak olyan közegben mozogtam, ahol keresztény értékrend volt, sőt, nagyon nem. És alapvetően még visszakanyarodnék arra, hogy tudtam-e már, vagy mennyire vettem komolyan, és említettem azt az egy sztorit, vagy ilyen kis pillanatot az életemből, hogy szüleim ugye nem voltak zenészek, és ők nem láttak ebből az egészből csak annyit, hogy hetente, vagy két hetente, vagy rosszabb esetben három hétente kikísérnek engem a pályaudvarra, Miskolcon, fölraknak a vonatra, én leszállok Pesten, és ez rengeteg áldozat a részükről is, és hát az én részemről is, mindannyiunk részéről is. Egyszer még a peronon meg is kérdezte apukám, hogy ha édes kislányom, hát mi lesz ennek a vége, vagy az egészből mi lesz? És én ott álltam konzis fejjel, igazából 15 évesen, és nem tudtam neki egy megnyugtató választ adni, hogy ha apa, minden rendben lesz, ez leszek. És azért volt egy ilyen kérdőjel felhő a fejem fölött, szóval, meg úgy a lelkemben. Visszagondolva erre az egész történet sorra vagy folyamra, azt látom, hogy bár akkor én még nem kérdeztem Istent, hogy ugyan mondd, hogy mi a terved, mert annyira szoros kapcsolatban akkor még nem voltam vele, de utólag azt látom, hogy abszolút a kezenyom ott volt az én életemben már akkor, úgy, hogy én nem is tudtam. És egy olyan gyönyörű rajzot rajzolt elém, amit utólag megnézve kész remek mű, én meg csak úgy jártam a vonalait, de az a jó ebben, hogy azt lehet tudni, hogy Isten mindent látott fentről, és nagyon jó a terve velünk.
És ez a két dolog talán egymással szembe is állt, ahogy mondtad, hogy a zenének, ami Istenhez tud minket emelni, és a lelkünket át tudja járni, de valamiképp a művészvilágnak van egy zűrzavaros rétege is.
Igen, igen.
És neked pedig a erkölcsös nevelés, a hit az életetekben az ott volt. Ez igen. Akkor itt összeütközött benned, vagy így
abszolút.
Mérlegre került?
Teljesen jól mondod, összeütközött, és ráadásul én, hál' Istennek ez már a múlt, de elég ilyen megfeleléses voltam. Most már ebből sokat leraktam és levetkőztem, de szerettem volna az én szüleimnek a jó kislánya is lenni, és mondjuk az osztálykrémjébe is benne lenni, ahol vagányok vagyunk, bulizunk, és minden. Na, ez a kettő ugye hát nem megy együtt, akárhogy is nézzük, ez már is egy ütközés, és bennem is ütközött. Nem azt mondom, hogy lecsúsztam volna ott a konziban, mert egyáltalán nem, és teljesen józanul tudtam megmaradni ezekben a kihívásokban, meg az baráti körömet se kell úgy elképzelni, hogy most nagyon mélyre levittek volna, mert egyáltalán nem, de hát istentelen életet éltek. Hát az azért már, nem azt mondom, hogy egy szoros kötődés Istennel. És a kettő egy kicsit így harcolt is bennem, aztán jött egy pont, amikor úgy éreztem, hogy döntenem kell. Erre majd talán kitérünk, de végül is a mostani férjem, tehát a jelen családom és a férjem hozta el számomra azt az isteni közelséget, amiben megtapasztaltam, hogy lehet mellette dönteni, és akkor nem érzem azt, hogy meg kéne embereknek felelnem, hanem egyszerűen járom azt az utat, amit Isten megtervez számomra, vagy kijelöl, persze szeretettel, és az engedelmességben meg abban, hogy vele járok, full öröm van, szóval nincs hiányérzetem.
Férjedet említetted, aki a baptista felekezetnek a tagja, és akkor ő segített visszatérni így a biztos Isten hithez.
Igen, ugyanis amikor gyerekkoromban, hát én túl voltam elsáldozáson, jártam ugye hittanórákra, és az mindig is egy ilyen megnyugtató Isten tudatot adott nekem. Tehát az sosem volt kérdés számomra, hogy van Isten, létezik Isten, de valahogy az a személyes kapcsolódás az valahogy nem jött létre, picit távoli maradt nekem. És mivel nincsen, ha nem volt személyes kötődés, olyan igazán személyes kapaszkodás, ezért tudott elhigulni. Ez annyit jelent, hogy tényleg nem csúsztam le, de nem voltam vele napi kapcsolatban, szóval nem kérdeztem meg, hogy mi a véleményed erről arról, mi a terved velem, hogy teljenek a napjai, mit csináljak, hanem függetlenítettem valahogy magam ettől. Tudtam, hogy van, de ennyi. És amikor Attilával megismerkedtem, az első legfontosabb megtapasztalásom az volt felőle, hogy neki valahogy ilyen mindennapos kapcsolata van Istennel, hogy még azt is megkérdezi tőle, hát mondjuk ez egy fontos kérdés, de hogy Istenem, kit szánsz mellém? És pont akkor egyébként, mikor megismerkedtünk, akkor pont egy ilyen keresésben volt. Pontosabban úgy keresésben, hogy Isten elé vitte éppen a dolgokat, a párválasztás témakörét, és ez nekem megragadó volt, hogy tényleg hát Isten ilyen, hogy mindenünkről megkérdezhetjük, és mindenre van is válasza. Ha ilyen, akkor én ezt az Istent szeretném sokkal közelebbről megismerni, és sikerült. Úgyhogy.
És hol találkoztatok az egyetemi éveitek alatt? Kerültetek közelebbi kapcsolatba egymással?
Így van, a főiskolán ő fölöttem járt picivel, 2 évvel azt hiszem. Ott emlékszem arra az ominózus pillanatra, amikor én túl voltam egy főtárgyvizsgán, ugye zongoraszakon folytattam a főtárgyat, és kijöttem ilyen euforikus öröm, ilyen teljes hebrendség és minden, ami hozzájár, és akkor ott volt kint az ott az aulába, vagy egy kisebb előtérbe az Attila, és akkor szóba legyettünk, hogy mi fogadtunk, hogy én hanyas szárok erre a főtárgyvizsgára, ő hanyast, és egy csokiban fogadtunk, és neki lett igaza, én vittem neki a csokit, ezzel megint csak azt mondom, hogy predesztináltuk a következő találkozásunkat, és onnantól elkezdve elindult egy ilyen nagyon-nagyon beszélgetős ismerkedés, és ő már a második alkalommal elmondta, hogy ő igazából egy úgy komoly hívő ember, hogy neki az élete értelme és része Isten, tehát nem titkolta ezt a részét, és legnagyobb megdöbbenésére én nem kiakadtam ezen, mint úgymond világi lány, mert nem voltam világi, de mégis távol Istentől. Nem meglepődtem ezen, hanem ilyen óriási kíváncsiságot tapasztalt a részemről, és ez így is volt, szóval onnantól elkezdve megállás nélkül csak beszélt, én hallgattam, kérdeztem, válaszolt, szóval egy ilyen nagyon nagy interakció.
Akkor lehet mondani, hogy ez szerelem volt első látásra, vagy benned még ez nem volt olyan biztos?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát az ő elmondása szerint, kár, hogy most nincs itt mellettem, mert mégiscsak szebben hangozna, de az ő elmondása szerint, hogy említettem azt, hogy Isten elé vitte a párválasztás kérdését, és akkor erre felé pár nappal később egyébként Böjtölt imádkozott ezért az ügyért, szóval nem akart így belecsapni, hanem Isten amit mutat neki. Na erre én a főiskola folyosóján jövök szembe, és akkor így megpillantott, és azt mondta így magában, hogy na hát Istenem, akkor ez így jó is lenne. Na hát volt egy-két bökkenő. Egyrészt nekem volt akkor pont egy pár kapcsolatom, ez egy elég nagy bökkenő. A másik, hogy igazából nem voltam Isten közeli állapotban, és ez egy hívő férfi számára azért ez, hogy mondjam, előfeltétel lehetne, hogy az ő felesége is mélyen meggyökerezve hívő ember legyen. Na most ez a kettő pipaszer, ez nem lehetett kipipálva. Tehát magyarul neki tényleg első látásra szerelem volt, azt mondhatjuk. Úgy volt vele, hogy Isten biztos, hogy azt akarja, hogy kerüljek közel. Hát akkor kezdjünk el ezért imádkozni, böjtölni, és valóban elkezdett ezért egy ilyen szellemi odaszánást tenni. Hát ennek óriási ereje van, ezt az életemben tapasztalom, mert igen, az én részemről nem, igazából úgy tudnám legjobban kifejezni, hogy nekem nem szerelem volt első látásra, hanem én akkor csak arra tudtam koncentrálni, hogy itt van egy ember, aki olyan igazságokat oszt meg velem, és olyan jelenléte van, az Isten jelenléte van az életében, ami nekem nagyon-nagyon vonzó. Én ezt szeretném, tehát nem gondolkodtam én azon, hogy most ő férfiból van, vagy kössük össze az életünket, nem beszélve arról, hogy tényleg nekem volt egy partnerem akkor, aki megmondom őszintén, már egy kicsit úgy voltunk vele, hogy ez a sevelet se nélküled, szóval na, ismerik ezt az érzést a hallgatók, hogy nem megy már sehova, de nehéz lezárni, és nem is sikerül, de már ez nem jó állapot. Szóval ekkor csöppentem bele Istenbe, és ő belém, úgyhogy ez mindenre megoldást nyújtott aztán.
Valamiképpen az Isten hitébe szerettél bele abba, hogy mennyire el van ő kötelezve a teremtő mellett, és
van,
őt láttad meg benne tulajdonképpen.
Igen, nagyon-nagyon vonzó volt az, ahogy ismeri Istent, ahogy tud vele beszélni rajongással, amilyen közelségben tényleg megismerte, és azt az Isten mutatta be, aki már tényleg egy ilyen jó atya képbe beleillett. Szóval nem a távoli szakállas, botos, nem tudom én, szigorú, mert persze van Isten igazsága, de ott van Isten kegyelme, amivel megragadja az ember szívét, és ez bemutatta nekem Attila, úgyhogy nagyon-nagyon vonzóvá tette.
Ez a szeretet, ez a irgalmasság azóta is jelen van így valamiképpen az életetekben, ugye családi zenekaratok van, a Four is Five, illetve 3 lányotok. Igen. Együtt szoktatok zenélni. Ezt is Istennek szánjátok.
Abszolút Istennek szánjuk, hiszen minden tőle van, és ezt tényleg ilyen túlzás nélkül és álszerénység nélkül mondhatom, hogy annyiszor megemlékezünk Attilával erről, hogy mindenünk, ami van, az Isten kegyelméből van. Szóval amilyenek a gyerekeink, egészségesek, okosak, konstruktívak tényleg, szóval nagyon áldottak vagyunk általuk. Az, hogy van egy otthonunk, az, hogy vannak hangszereink, az, hogy tehát minden, az, hogy tudunk zenélni együtt, az is Isten kegyelme, és természetes, hogy mivel tőle kaptuk mindezt, amit csak lehet, szeretnénk neki visszaadni.
És hogyan indultak el ezek a családi zenélések? Úgy magától jött természetesen, a lányaitok is nyitottak voltak már így a művészetre?
Igen, a lányoknál a művészet úgy jött be, hogy ez egy kicsit ilyen családi szabály lett, hogy mondjuk egy zongora szakot zeneiskolai szinten mindenkinek jó lenne, ha mondjuk elvégezne. Janka lányom ugye a legidősebb, most 16 éves, ő annyira... Egyébként hozzám hasonlóan 7. osztály környékén hozta meg a döntést, ami nagyon későnek számít egy zenész életében, de meghozta. Annyit mondott nekünk, nagy tanakodás közepette utána azt mondta, hogy anya, apa, én egyet tudok, hogy konzit szeretnék végezni. Nem tudom, hogy hogyan tovább, nem látok messzebb, csak azt tudom, hogy konzis szeretnék lenni. Úgyhogy most ezt az időt éljük, most ő konzis nagylány, és hát most úgy kezd körülazódni, hogy azért a zongorával szeretni majd a továbbiakban is folytatni. És a másik kettő, a két kisebb, a 14 és a 12 éves is zongorázik, zongorázott. A 7. most, aki most lesz 8. osztályos Petránk, ő nála most elengedtük utolsó évben, mert egy elég kemény gimnáziumot néztünk ki neki, vagy hát nézett ki, együtt kinéztük neki, és oda akkor majd szeretnénk, hogy teljes idejét oda tudná szállni, úgyhogy ő most már felmentést kap a zongorából az utolsó évben, de ugyanúgy a Szonya lányom is szereti, kedveli. Talán náluk nem feltétlenül folytatódik majd ez a középsuli szintjén, de meglátjuk, még nyitva van, tehát majd a Szonyáról beszélek. Hogy jött be a képbe így az együttzenélés? Nyitottak rá abszolút, tehát nem zárkóznak el tőle. Több ponton is bekerült a család életébe. Mi csinálunk két hetente egy ilyen kis közösségi alkalmat nálunk, úgynevezett H-csét, házi csoportot, ahol 10 pár fő barátok, ismerősök összejövünk, és a nappalinkat betölti Isten dicsőítése. Gyakorlatilag ezt már, szerintem 6-7 éve csinálhatjuk, 5-6 éve. Tehát a gyerekek ebben nőttek bele, hogy ott 100 zongorával Istent dicsérjük. Tehát ez nekik egy olyan természetes dolog, mint hogy eszünk, iszunk, alszunk. Szóval ezt nagyon szeretik, és ha már HC szintjén csináljuk, akkor miért ne csináljuk családilag is. Úgyhogy az első komolyabb klip és zene mű az Attilának egy szerzeménye volt, az Úr nem hagy el, ebből csináltunk egy karácsonyi klipet is. Ezt nálunk van egy olyan szokás a gyülekezetünkbe, hogy csak karácsonykor adunk egymásnak így, akik közelebb állnak, és sokszor ilyen kis lekvárkát, vagy koszorút gyártottunk, vagy bármiféle kézzel készített dolgot, és azon az éven úgy döntöttük, hogy ezt adjuk ajándékba a szeretteinek, a gyülekezeti tagoknak, családtagoknak, és ezt megcsináltuk. Szóval teljesen jól kitölti ez az életünket a gyerekekkel együtt.
Én is láttam ezt a videoklipet, és nagyon meghitt és szeretetteljes, és tényleg érezni azt, hogy ez Isten működik köztetek, hogy ott van a szeretet, hogy ez a láthatatlan szál így egy sorra fűzi az emberek szívét, mint egy gyöngyöket. Nagyon sokszor kiemeled, de ez is ugye a zenétekből is érezhető, hogy a dicsőítés ez mennyire fontos számotokra, hogy a jót, a szépet észrevenni. A hála szerepe is ennyire fontos az életedben?
Nagyon-nagyon fontos a hála, igen, és még mielőtt bárki elborzodna, hogy, mert te is olyan szépen emlékeztél meg a klipünkről, szóval gyönyörű, és természetes is, és tényleg így szoktuk megélni a karácsonyt is békességben, de azért tegyük hozzá, hogy nálunk is van hangos szó, nálunk is van. Szóval húsvér emberek vagyunk, vehemens emberek, én rendkívül, Attila is egy ilyen belevalóbb, és lányok is, tehát hogy így nehogy az legyen, hogy egy olyan illuzórikus kép legyen, hogy nálunk csak ez a szeretet hömpölyg is van, nem, vannak kihívások, és van harc is ebben az életben, ez természetes, de az alap, a kőszikla az mégis ott van, és mindig visszatállunk ehhez a békességhez és szeretethez. Ezt fontosnak tartottam elmondani, mielőtt még tényleg ilyen nagyon rózsaszín beállítanák be az életet. De visszatérve a kérdésedre, hogy a hála nagyon-nagyon fontos. Szóval azt mondja az ige is, hogy háladással jöjjünk Isten elé, és gyakorlatilag tényleg, szóval hálára mindig van okunk. Még akkor is van hálára okunk, hogyha épp nem érezzük, hogy minden klappolna körülöttünk. Mert egyrészt előre hálát lehet adni azért, hogy a szabadulást meg fogjuk tapasztalni, mert olyat én még nem éltem át, hogy a mi hűséges Istenünk ne szabadított volna meg bennünket. Szóval hálára akkor is van okunk, amikor érezzük a jót, mikor nem érezzük a jót, vagy a kevésbé jót érezzük. Tehát a hálaadás az tényleg, ha teheti az ember, azzal kezdi, azzal végezze a napot.
Ahogy említetted, hogy fontosnak tartottad, hogy ezt az illuzórikus képet így szétrombolt, hogy ugye minden ember életében vannak kihívások, de talán az a különbség az Isten hívő emberében, hogy ő felül is tud ezeken emelkedni. Nektek mi az, ami segít ilyenkor? Hogyan tudtok békességet és visszahozni ezt a harmonikus állapotot magatok közé?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert az ember élete, hát ha csak erre az időszakra tekintünk, ami most mögöttünk van, meg amiben úgy most a teljes közepébe benne vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy hol mer az előre. Tehát egy teljes bizonytalanság uralja az egész világot. Ebben is, ezekben a szituációkban is tényleg jönnek-mennek a jobb vagy a rossz hírek. Én is találkoztam már betegséggel az életemben, nem kis betegsége, volt olyan diagnózis, amire elsőre nagyon megijedtem, és egy napig csak kb. Sírni tudtam. De a válasz a kérdésedre az az, hogy Isten jelenlétében ott van a békesség. Szóval el lehet kezdeni forgolódni, és nem is baj, ha megoldásokat keresünk, és próbálunk tényleg megoldást gyártani. De annyiszor ütköztem már abba bele, hogy forgulok egy picit, meg görcsülök, meg aggódok, meg A-verzió, B-verzió, C-verzió, és aztán végül is, ha Isten elé megyek, és akár ha csak dicsőítéssel, akkor megtapasztalom azt, hogy Istennél valahogy sikerül az ő perspektívájából látni a dolgokat. Ez egy hihetetlen dolog, mert Isten nem úgy lát, mint mi. Tehát ő látja a kész végeredményt is. Tehát ő mindent tud, mindent lát, minden ható Isten is. Mikor a jelenlétébe kerülünk, akkor valahogy ez sikerül. Van egy ige, az Attila férjem szokta mondani, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit, és olyan érdekes ez, hogy sokkal, meg én magam is úgy fordítottam lesz magamnak, hogy dicsérd az Urat, gyönyörködj benne, tehát kerülj a jelenlétébe, és akkor majd ő megadja azt, amire vágysz. De ez olyan, mint hogyha egy ilyen automatára gondolnék, hogy majd én gyönyörködöm benned, és akkor majd megkapom a nem tudom én mit. Ilyen autót, olyan házat, stb. És még az is lehet, hogy így lesz, de a lényege, és itt egy nagyon kulcs fordulat van benne számomra, hogy megadja neked a szíved kéréseit, azaz Isten elhelyezi beléd azokat a vágyakat, ami egyezik az övével, vagy ami jó lesz neked. Tehát Isten jelenlétébe kerülve a szívem és a lelkem így átmosódik magával Istennel, Isten tervével, Isten akaratával, és magyarul olyan dolgokra fogok vágyni, ami vágy, vagy álom, vagy megjelenik valami látás a jövővel kapcsolatban, az már lehet, hogy nem is az én szikrám, nem tőlem pattant ki, hanem Isten helyezte el belém, és ez szerintem felszabadító.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Fóris Rita énekesnővel beszélgettünk, aki a Magyar Hajnal Énekstúdió énektanára. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Rita!
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem!
Egy fény gyullad fel, a halál völgyében az élet hangja szól. Hatalmas szabadítót küldött hozzánk, a seregek ura, az örökké. Az uralkodás, az ő vállán nyugszik, békessége napról napra nő. Megszabadított minden ellenségtől, hogy félelem nélkül szolgáljuk. A neve csodálatos, tanácsadó, erős Isten,
örökké való
békességünk fejedelme,
Immanuel, az Úr nem hagy el.
A neve csodálatos, tanácsadó, erős Isten, örökké való békességünk.
Fóris Rita énekesnővel, a Magyar Hajnal Énekstúdió tanárával Tamás Falvi Hanna beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják.
Mária Rádió.